Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Brányi Kottó villamosmérnökkel, a Budai Polgári Kaszinó alapító elnökével, a Magyar Minőségellenőrzési Részvénytársaság volt főmérnökével Bíró Magda beszélget.
Vannak életek, amelyeket ha megismerünk, akkor fel kell kiáltanunk. Ez maga a történelem, ez maga a 20. század. Nos, egy ilyen emberrel szeretném a mai beszélgetés során megismertetni kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Bíró Magda. Brányi Kottó felvidéki származású, és megélte a felvidékiek hazától megfosztottságát, határátlépését, sorstársaival együtt a nélkülözést, az üzöttséget, a talajtalanságot. Mindaz, amit a 20. század itt és a Kárpát-medencében mindenütt a magyarság osztály részévé tett. Az ilyen beszámolók tulajdonképpen oral history néven a történelmi kutatások fontos forrásanyagát képezik. A beszélgetés első részében, tehát a családnak az új hazakereséséről és az ezzel járó sok-sok lelki és anyagi problémáról fogunk beszélgetni. Szintén az első részben még a katolikus egyházhoz való kötődésükről és istenhitükről, arról, hogy ez milyen erőt adott mindig ezekben a sorscsapásokban. A második részben pedig arról, hogy hogyan vált hősünk az 1956-os forradalom és szabadságharc részesévé, és hogyan sodorták a történelem hullámai bele még fontos döntésekbe is. És a Jóisten különleges kegyelme következtében hogyan alakíthatta aztán sikeresen az életét a 60-as, 70-es években egészen a mai napig. Brányi Kottó a Budai Polgári Kaszinó rendszerváltás utáni újra életre hívója, villamosmérnök, a Magyar Minőségellenőrző Intézet főmérnöke, a Magyar Érdemrend aranyfokozatának tulajdonosa. A beszélgetés elején Brányi Kottó, hogy szemléltesse a Kárpát-medencei magyarság sorsát, a Bibliából idézeteket keresett elő. Ezek nagyon keserű idézetek, és mélységesen szemléltetik azt a tragikumot, ami a magyarokkal a 20. században történt. Hallgassuk meg először Habakuk próféta keserű szavait, amelyekkel az ég urához fordul. Majd hallgassuk meg Brányi Kottót.
Meddig kell még kiáltanom, Uram? Miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszek miatt. Miért kell látnom a romlottságot, és nézem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van a szemem előtt. Folyik a per, és viszály marad. 4. verszak. Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátsza az igazat. Ezért hoznak igazságtalan ítéletet. 13. vers az utolsó. Szemed tiszta. Nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hitetlenséget, a hűtlenséget? Miért hallgatsz, mikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat? Eddig az idézet.
Nagyon szépeket választott, és akkor most térjünk át a beszélgetésnek arra részére, hogy ugye igencsak nehéz körülmények között jött át a családja Felvidékről Kis-Magyarországra, a trianoni döntés előtt még, ugye?
A bécsi döntés után. A trianoni döntést a családom mindkét ága ott érte meg helyben, Pozsonyban és Csallóközben. Tehát ott maradtak, apukám 1905-ben született, anyukám 1911-ben.
Aha.
Úgyhogy ők végig ott maradtak, házasságot kötöttek 1932-ben, Pozsonyban. Mm. És én születtem 1933-ban. Elérkeztem az iskolakort küszöbére, amikor a bécsi döntés 1938-hoz elérkezett a történelem, és miután akkor kellett volna nekem iskolába menni, és mi Pozsony-Liget falumban laktunk, az Pozsonnyal áttellemben van, mint Pest és Buda, tehát a Duna jobb partján. miután Hitler megszállta Ausztriát, tehát az Anschluss megtörtént, Németországhoz került Pozsony-liget falu. Dönthetett édesapám, hogy Pozsonyba megy át, vagy Magyarországra jön, mert úgy gondolta, nem marad Németországban, mert ott voltak olyan törvények, megszokások, hogy az idegenek, ebben az esetben ugye, akiket magukhoz csatoltak, és nem németek, gyerekei nem járhatnak felsőbb iskolákba.
Aha, igen.
És apukám úgy döntött, anyukámmal együtt természetesen, hogy ezt nem kell mindig hozzátennem, mert ez egy család, az egy család. Az egy rendkívül fontos dolog, az egy egység. Azt nem lehet külön elválasztani. Ezeken áll a társadalom, az ország, sőt, mi több a világ. Szóval úgy döntöttek, hogy hát ha már el kell kezdeni az iskolát, Magyarországra jövünk, és közben a bécsi döntésben visszacsatolták a Csallóközt Magyarországra.
Átjöttek Magyarországa Anschlusskor úgy, hogy csak kézipodját lehetett hozni. 2 darab bicikli, és az egyiken én ültem, mint 6 éves gyerek.
Uh-huh. Igen, ám, de ugye nem volt se állás, se munka, se semmi, és ezért először anyai nagyszüleimhez mentünk, és én ott kezdtem az első elemét. Ez egy Csallóközi kis falucska a Vág partján. Amíg én anyukámmal ott voltam az ő szüleinél, hát akkor apukám megpróbált itt Budapesten valami lakást és egzisztenciát találni, ami kényszerhelyzet volt, ugye magánakció volt, nem áttelepítés volt, semmi kényszer nem vezette, olyannyira nem, hogy a saját sohával, anyám, bátyával, aki Pozsonyban maradt a családjával, és 3 gyerekével, állandó vitában voltak a tekintetben, hogy hát apukám miért ilyen kvázi vad magyar, mert az volt a Pozsonyi Magyar Pártnak is, a Eszterházi Jánosnak a pártja, ez a Magyar Párt, az ottani Magyar Párt, és akkor a szólás a kettőjük között, ugye mi abban csúcsosodott ki, ez megmaradt bennem emlékül, hogy Feri, ő volt az apukám, de teljesen meg volt zavarodva. Hát most miért Magyarországra semmi egzisztenciád nincs, és akkor mit fogsz kezdeni? Most kezdeni a gyerek, most kerül majd sok pénzbe. Hát nem akarod felfogni, hogy ott a hazád, ahol a kenyered, mondta a Bajcsi Antal Brányi Ferencnek. Szóval, hogy soha nem értettek ebben a dolgban, de ettől még kedvelték egymást. Na, hát így kezdtünk Magyarországra.
Egy pillanat,
abszolút kényszer helyzet volt.
Szabad, itt igen? Egy kicsit megakítanom, hogy a rokonságnak jelentős része nyilván szintén felvidéki. Na most, akik ott maradtak, azoknak milyen sorsuk?
Ez egy nagyon egy érdekes kérdés, és nagyon összetett. Az én, az előbb általam említett keresztapám, anyám bátyja, hát többen voltak testvérek, egyébként anyukám még 13-on voltak testvérek, tehát nem érték meg mindenhányan ezt a 38-as esztendőt. Olyan helyzetbe került, hogy malomtulajdonos volt, több háza volt Pozsonyban, és úgy érzékelte a magyarok üldözése miatt, hogy nem jó dolog, hogy a magyarságát hangsúlyozza, mert veszélyben van az egzisztenciája. Ez 45-ig, illetve 48-ig Szlovákiában még nem történt meg, de utána megtörtént, persze mindent elvettek, házat, malmot, mindent az ég adta egyvilágon, aztán ellenállhatható is jelképesen szólva kapálni. Tehát az egzisztencia az mindenképpen veszélyben volt, hisz ez motiválta a én apukámat, meg nyilván nem csak őt, hanem másokat is arra, hogy hagyják el. Ez egy nagyon komoly erőszak volt, tehát ilyen szépen Pozsonyban az utcatáblák kétnyelvűek voltak.
Magyar
német és magyar.
Igen.
Én is német. Itt nem volt szlovák utcatábla soha, hát szlovákok csak úgy voltak Pozsonyban, hogy eljöttek, már bocsánat kérek, ez nem leszólás akar lenni, hanem tényközlés, eljöttek kiabálni, ott drótozni, fotozni, hát ott nem volt tót, egy szál se, nagyon kevés természetesen, az egy szál alatt ezt értem, ugyanúgy, hát mutatóban voltak. Inkább csehek szállták meg, egész Pozsony hivatali gárdáját kaptak, házakat, lakásokat, és a pozsonyi hivatalnokikat a zömmel csehekből tevődött össze, nem a szlovákokból.
Értem. És ezzel a szlovakizálással kapcsolatban nem voltak a családnak tapasztalatai?
Nem. A családomból érdekes módon senkit nem telepítettek ki Magyarországra. Aki átjött, az olyan önként jött át, mint az én családom, mint az én szüleim. Két ellepítés nem volt, aminek mondjuk minket ez a része nem érintett, csak lelkileg érintette apukámat. Ugye apai, anyai ágon mind felvidékiek voltak, Pozsony megyeiek, évszázadok óta is Komárom megyeiek, a vajcsiak évszázadok óta, ők Komárom, Alispánya is volt az én bajcsi ősöm, és így tovább. Tehát teljes mértékben kötődött felvidékhez a család, minden egyes tagja, Árvától Lekomáromig.
És a kapcsolat az ott maradt családtagokkal azért fennmaradt? És ők, nekik sikerült magyaroknak maradniuk?
Igen. Ott gyakorlatilag egy nagyon komoly kapcsolat volt, de a kérdésen nagyon jó, mi több fájó, mert éppen ennek a keresztapámnak a fiai két fiú volt, és egy lány, a két fiú egyike pap és villamosmérnök, a másik villamosmérnök a Pozsonyi Műegyetemnek a dékánya volt, ők még beszéltek magyarul, de az ő gyerekeik már nem beszélnek magyarul. És hogy milyen volt az egész lélektani motívum és a kényszer, arra a legjobb példa éppen ez a unokatestvérem, akinek a bücsületes magyar neve Bajcsi Gyula, a felesége, vagy szintén pozsonyi, a tanítványa volt, és hogy az egzisztenciája, miután az egyetemen komoly karriert futott be, azt az érzést keltette az én unokatestvéremben, hogy meg kell változtatni, tótosítani kellene a nevét. És éppen a Rózsika, ez volt a felesége, aki egyébként egy zsidó nő volt, de az ő intenciójára végül is nem változtatta, nem szlovákosította a nevét, változatlanul megmaradt Bajcsinak, de hogy úgy mondjam, nem dühöng benne a magyar öntudat. Uh-huh. Csak beszél magyarul, de hát ugye rendesen, normálisan írni nem tud, persze ez nem az ő hibája, mert hisz szlovák iskolákba járt végig. Nem ő az egyetlen felvidéki rokonom, az összes többi egy kivétellel ott él változatlanul.
És magyarnak tartják magukat?
A Brányikák abszolút magyarnak tartja magát, és a bajcsiak is, akik még ott vannak. Van egy-kettő, akinek ugyan, ahogy mondottam volt az előbb, a gyerekei nem beszélnek magyarul, nem tudok velük szót érteni, de ezek közül is nagyon érdekes, hogy egy családon belül van olyan gyerek, akinek semmit nem mond a magyarsága, és van egy olyan, a bátyja, aki ugyan nem beszél magyarul, csak ért magyarul, az meg tele van azzal, hogy hát ő mégiscsak magyar ember, és jó lenne tanulni magyarul, de az elhatározást nem váltott tetté eddig még, mert anyukája tudni nem beszél, ez vegyes házasság, és ez már nagyon komoly gát.
Nehéz lehet azért ezeknek az embereknek, akik így két identitás igen. között ingadoznak. Térjünk vissza az ön családjához, tehát igen. önök akkor átjöttek két biciklivel, két biciklin, ha jól tudom.
Igen, ahogy jól tetszik emlékezni, igen.
És akkor ön itt járt iskolába, itt az édesapja azért igen. tudott egy egzisztenciát teremteni, idővel igen. lakáshoz is jutottak, de hát itt is voltak azért rokonok. Ezt a részt ezt két mondatban összefoglalja, és akkor a tanulmányaira térünk, hogy miért nem vették fel az igen. egyetemre.
Anyámnak egy bátyja élt itt, aki idős emberek, de nem segítettek itt családilag, mikor apukám itt az egzisztenciát és a lakást kereste, teljesen önmaga találta meg. Pontosan az volt a lélektani helyzet, hogy mindegy, hogy mit, csak munka legyen, és ha munka lesz, akkor majd lakást is szerez, így se legyen, és vissza kellett lépni az igényességtől. Tehát aztán így is talált lakást, és miután befejeztem az első elemit a Csalóközben az anyai nagyszüleimnél, átjöttünk onnan Budapestre. Ez történetesen Újpest volt akkor, és ott telepettünk le, ott jártam elemi iskolába, és ott kezdtem el a gimnáziumot is, a Könyves Kálmán gimnáziumban.
Tehát akkor itt elvégezte a középiskolát is, és akkor igen. szeretett jogi egyetemre menni. Ez valóban sikerült? Rögtön?
Nem sikerült. Háromszor jelentkeztem én a jogra, mind a háromszor olyan végzést kaptam, hogy megfelelt, de helyhiány miatt nem vettek föl. később tudtam meg, hogy mindig fellebbeztem, mert hogy oda volt írva, hogy itt meg itt lehet fellebbezni. Aztán később tudtam meg, hogy ez a megfelel, de helyhiány miatt nem veszük fel. Ez azt jelenti, hogy nem vagy jó káder, ne is erőködj. Mert olyan nincs, hogy helyhiány. Ha valakit föl akarnak venni, akkor azt fölveszik. És közben telt az idő, tehát ahogy én jelentkeztem, elérkeztem ugye a katonakorba lassan, pedig nem vesznek fel az egyetemre, akkor be fognak hívni katonának. És ez meg is történt, jó, hogy behívtak katonának.
Köszönöm igen. Szépen. Innentől ismerjük a történetet és az 56-ot, 56-ost is. Na most akkor térjünk át a másik témánkra, hogy úgy tudom, vagyis egy másik szálon is jött ez a történet, hogy ön istenhívő, és egész életében érezte, hogy a jó Isten az Isten hitéről beszélne, és, hogy, és arról, hogy a jó Isten hogy segítette meg.
Kérem szépen, az, hogy az ember istenhívő lesz, azt én úgy vélem, hogy a közvetlen környezet, tehát a család határozza meg. Amikor én példának okáért az anyai nagyatyám nyakában az önerecs kapulárét láttam, ami ugye egy textil Mária kép volt, a nyakba akasztva, és megkérdeztem, hogy ez micsoda, és akkor megmondták nekem, hogy ez azt jelenti, hogy ezt soha nem veszi le az illető, akkor nem fog utolsó kenet nélkül meghalni, és üdvözül. Ezek a lépések jutottak el engem arra az álláspontra, hogy jobban kezdtem érdeklődni a dolgok iránt, és miután Budapesten én egy papi cserkész csapatban lettem tag, a 913-as Dombockó cserkész csapatnál, teljes mértékben körülvett engem a polgári életben is, ha szabad ezt a kifejezést használnom, az Istenét. Papok voltak az ifjúsági vezetők, ott találkoztam ezzel. Minden körülmények között, plusz, ugye közben, ahogy nőttem, megtudtam, hogy a családomban papok is vannak, hogy pálos szerzetes előd volt a családban az 1630-50-es években. Ez volt az egyik ilyen ág, és ugyanez megtörtént a Bajcsi családdal is, mint ahogy mondtam, az egyik unokatestvérem pap volt szerzetes, Ferenc Rendi szerzetesnek ment. Ez volt az, amit engem a itt útjára nem kellett, hogy vezessen, ott nőttem fel.
Aha.
És amikor én börtönbe kerültem, és Sopronba együtt voltam egy atyával bezárva, egy cellában, hát akkor bizony erről nagyon folyt a beszélgetés, és ugye én megrendítően vártam azt, hogy mivel fognak engem vádolni, és nagy kétségbeesésben voltam, mert azt hittem, hogy vége lesz az életemnek. Akkor a papi vigasztalás hozta nekem meg azt, hogy ha még eddig éltél, ezután is kell, hogy éljél biztosan, mert nem kaptad meg ezt a vádiratot akkor itt. Valami fog történni, védj téged, az őrangyalod, védj téged, az Úr célja van veled. És én ebben a hitben megnyugodtam, ami aztán beteljesedett, amikor megkaptam a vádiratot, hogy csak disszidálási kísérletért akarnak elítélni. Azt is tudtam el ennek, hogy amit az előbb említettem, hogy nagyanyám a skapulárét hordta, a Szűz Máriára terelődött a szó, és akkor megtudtam, hogy a Brányi családnak az egyik ága az 1637-es, 38-as esztendőben Mária kongregációnak is tagja volt. Hát ugye ez az ellenreformáció egy kvázi polgári tagozata volt, így egyesülteket még Pázmány Péter hozta létre, hogy hozzásegítse a magyar polgárokat az, hogy visszatérjenek a római katolikus hitre. És ugye akkor ez engem a Mária útra térített, és a kíváncsiságomat felkeltette, és ezért úgy váltam ilyen bibliaolvasóvá. Hát igen. Ha nem is olvastam el minden sort, de azért nagyon sokat.
A múltkor elmesélte nekem azt, hogy milyen csodálatos módon hát úszta meg az életfogytiglani, vagy esetleg a halálbüntetést 1956 után.
Igen. Hát ez egy nagyon egy érdekes történet volt.
És nagy kegyelem.
Én nem akartam az országból elmenni, de amikor 56 decemberében az történt, ami történt Cepelen, Pécset és így tovább, akkor rájöttem, hogy nekem itt tovább többi babér nem terem, menjek el az országból, és akkor diszidálni akartam, de aztán gyakorlatilag nem sikerült. Itt is egy nagyon egy érdekes dolog, hogy hogy a csodában maradtam én itt, és ez a, megint csak az úr keze volt ebben, mert egész után viselkedtem, eljutottam a határig, a határon fogtak el engem, szamár voltam. Na szóval ugorjunk onnan, hogy ott ülök a Győri megyei börtönbe, és még nem kapom meg a vádiratot, tehát nem tudom, hogy mi fog itt történni, de miután a hírek azért jöttek, mert új rabokat hoztak be, és így tovább gondoltam, hogy azért, mert én a Budapesten a rádiófelderítő életet forradalmi katonai tanácsának voltam a elnöke, egy hadtagú. Hát én rám halálbüntetés, már ezért volt bennem ilyen nagy kétségbeesés és félelem attól, hogy én ilyen fiatalon meg fogok halni. És miután elvileg úgy szólt a dolog, ugye, hogy egy hónapon belül meg kell kapni a vádiratot, és ez nem történt, kihallgatásra jelentkeztem az ügyésznél, hogy Sopronban. És amikor oda felvittek, és amikor föltettem a kérdést az ügyésznek, hogy hát én nem tudom, mivel fognak ítélni, mert hogy ezt meg kell mondani, ő közölte velem, hogy én addig hosszabbítom, ameddig akarom, nyugodjon meg, meg fogja kapni viszontlátást. Ez volt az összes információ, amit ő adott nekem, és eltelt még egy hónap, amikor megkaptam a vádiratot, és abban megtudtam, hogy hát nem fenyeget engem a halál, mert diszidálási kísérletért folyik majd a per.
A többi vádponttal mi lett? A katonai 56-os ellenállási tevékenységével mi lett?
Tessék elképzelni, hogy semmi nem lett belőle.
Hát
ez és engem
lehet?
A kapuvári bíróság, na hát ez derült ki később. Aha. Teszek egy zárójelet. Már nős voltam, ez 58-ba volt. Találkoztam az utcán, az alakulatom, szakaszom volt parancsnokával, Kovács hadnaggyal. Amikor meglátott engem, akkor azt hitte, kísértetett át, és azt mondta nekem, hogy hát maga nem diszidált, Bránik tizedes. Mert mindenki azt gondolta, hogy maga diszidált. És ezért nem keresek, nem jelentettek fel engem. És jóval később, más ügyel kapcsolatban, felébredt bennem a gyanú, hogy az az ügyész, aki Győrbe az én ügyeimet intézte, tulajdonképpen nem nyomozott, vagy ha nyomozott utánom, elterelte a dolgot, és csak ezzel vádolt meg, amiért engem behoztak.
Tehát a kísérlet miatt
ítéltek csak el. Semmi másért nem. Ez egy olyan szerencse volt, hogy én itt megint megláttam a Jóisten kezét, akaratát ebben. Mert hát sokkal komolyabb dolgok történtek itt az én felügyelemet. Csak egyet mondjak például Koká helyett. Az én parancsomra szerelték le a János egyik kilátó tetejéről a vörös csillagot. És elmondhatok önnek egy történetet. Kapok egy telefont, ez volt ezelőtt 5 évvel. Svédországból hív egy ember, bemutatkozik, mit akar. Mert nekem a bátyám a dél-afrikai köztársaságban él, és megkért engem, hogy keressem meg a Brányik Ottót, mert ő megnézte ha a kivégzettek névsorát, és nem találta közte a Brányik Ottót. Hát mondtam, hogy és ki az a bátya, mondja a nevét, hát én bizony nem emlékszem rá. Lényeg, összehozott engem a bátyával, telefonon, és akkor beszéltem a bátyával, és akkor azt mondta, hogy hát te élsz még, hát szentől hittem, hogy téged kivégeztek már, hát aki ilyeneket csinált. És láttam, hogy nem vagy itt. Azért kértem a testvéremet, hogy keressen már meg téged a vörös keresztény kereszt. Tehát eddig a történet. Tehát olyan dolgok történtek ott az alakulatnál.
Hát igen, kevesebbér is kivégeztek 56 után embereket. Igen. Így ez a dolog elcsitult, mikor letöltötte a büntetését, hazatért. Itt el kell még mondanunk azt, hogy a börtönből való szabadulása után Brányik Ottó megnősült, és kenyeret kellett keresnie, arra nem is gondolhatott, hogy ezzel a múltjával egyetemre kerüljön. Az Egyesült Izzóban helyezkedett el. Itt azonban, Jóisten különös kegye folytán, a főnökét kötelezték arra, hogy diplomát szerezzen, akinek viszont nem volt lelki ereje egyedül járni az egyetemre, és rábeszélte a beosztottját ott, hogy iratkozzon be ő is a műegyetemre, és ezzel a pártfogással
így módon lehetségessé vált. Kettőjük közül azonban Brányik Ottó végezte el a Műszaki Egyetemet, és lett villamosmérnök. Ezen az úton azután egy sikeres életpályát futott be a későbbiekben.
Végül is megszerette a villamosmérnöki.
Igen, ahogy a kényszer rávitt, és olyan helyre kerültem, mint villamosmérnök, egy olyan cégnél, amely az exportra menő áruk minőségét nézte, hogy megfelel a megrendelésnek, és mint ilyen, én vizsgáltam a barátság vezeték külföldre menő automatikáját, amíg Magyarország ezt szállította egyáltalán. Olyan fontos dolgok, amiket a jó Isten nélkül nem. Más ebben a korban már meg vagyok elégedve az életemben, a családommal. Két unokám van, feleségem csodálatosan segít engem, ugye már nem vagyok teljes mértékben finoman szólva. Egészséges feleségem se az, de nagy hűség kitartással tartja bennem a fizikai állapotot, hogy meg egyáltalán tudok mozogni. Ugye azt említettem már, hogy a Magyar Érdemkereszt aranyfokozatát is megkaptam, amiben azt írta az adományozó, hogy a több évtizedes mérnöki pályafutása, 1956-os szerepvállalása, valamint a Budai Polgári Kaszinum megalapításaként és vezetőjeként végzett munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozom. 2019. július 22-én. Áder János.
Brányik Ottó villamosmérnökkel, a Budai Polgári Kaszinó alapító elnökével, a Magyar Minőségellenőrzési Részvénytársaság volt főmérnökével Bíró Magda beszélgetett. Mária Rádió.